Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek szent igéjét, amelyet Böjt első vasárnapjára igehirdetési alapigéül kaptunk, és amelyet Lukács evangéliumából olvasok a 9. fejezetből, a 37. verstől a 45-ig a következőképpen. A következő napon, amikor lejöttek a hegyről, nagy sokasság ment eléje. És ekkor egy ember így kiáltott a sokasságból: Mester, kérlek, tekints a fiamra, mert ő az én egyetlenem. Időnként valami lélek ragadja meg, és hirtelen kiáltozni kezd, rázza őt, és tajtékzik, és nehezen távozik tőle, miután meggyötörte. Megkértem tanítványaidat, hogy üzzék ki, de nem tudták. Ekkor Jézus így szólt: Ó, hitetlen és elfajult nemzedék, meddig szenvedlek még titeket? Vezesd ide a fiadat. Még feléje tartott a fiú, amikor leteperte az ördög és megrázta. Jézus azonban ráparancsolt a tisztátalan lélekre, meggyógyította a gyermeket és visszaadta az apjának. Ekkor mindnyájan elámultak az Isten nagyságán. Amikor mindnyájan csodálkoztak azon, amit tett, ezt mondta tanítványainak: Jegyezzétek meg jól ezeket a szavakat. Az emberfia emberek kezébe adatik. De ők nem értették ezt a kijelentést, mivel el volt rejtve előlük, hogy fel ne fogják. És féltek őt megkérdezni a kijelentés értelméről. Ez a mai nap evangéliuma. Áldunk téged, Krisztus! Amen. Emeljetek fel a magosba! Egy szószéket a sok közül kibérlek, engedjetek fel lépcsőjére, kérlek. Még nem tudom, mit mondok majd, nem én, de úgy sejtem, örömhírt hoztam én. Örömhírt, jó hírt, szivárványt. A költő sejtése, szíve mélyéről jövő vágya szólított meg ebben a versben. Örömhírt, jó hírt hoz, szivárványt. És erre az istentiszteletre, ebben az igehirdetésben én is örömhírt, jó hírt és titkot hoztam néktek. Böjti időszakunk inkább az önvizsgálat, inkább a bűnbánat ideje. Ritkán hangos a jó hírtől, ritkán hangos az örömhírtől. Mégis most, ezen a vasárnapon, ennek az ige kapcsán szorosan összekapcsoljuk a kettőt. Bűnbánatot, önvizsgálatot és az örömhírt, a titkot. Mert azt az ígéretet kaptuk, hogy Isten az igazi bűnbánatra bűneink bocsánatával válaszol. A bűnvallástól tehát elválaszthatatlan azt szorosan összeköti a feloldozás, Isten kegyelmének, Isten irgalmának az elfogadása. Az örömhír, a jó hír, hogy van megoldás, hogy van előre vezető út számunkra is. Böjt első vasárnapján, amikor elkezdődik a bűnbánat, a bűnvallás ideje, és egyre nyitottabbá válunk Isten kegyelme felé, a megszállott fiú gyógyításának különleges története kerül elénk. Jézusi csoda ez is, de érdemes felfigyelnünk az előzményekre. Az apa végső lehetőségként, utolsó esélyként kiállt Jézusnak, már mindent megpróbált, már mindenkihez elment, már minden varázslót, kuruzslót, jós gyógyítót megpróbált. Megpróbálta még azt is, hogy Jézus tanítványait kéri, hogy gyógyítsák meg, de nem tették, nem tudták. Mester, kérlek, tekints a fiamra, mert ő az én egyetlenem. Időnként valami lélek ragadja meg, és hirtelen kiáltozni kezd, rázza őt, és tajtékzik, és nehezen távozik tőle, miután meggyötörte. Megkértem tanítványaidat, hogy üzzék ki, de nem tudták. Panaszos hang ez. Hangosabb a sokaság morajlásánál, és a története végén még a tanítványok kudarcát is kiemeli, nem tudták meggyógyítani, hiába vittem őt oda eléjük. Kétségbejtő helyzet. Annál is inkább, mert, hogyha figyelmesen elolvassuk Lukács evangéliumának 9. fejezetét, akkor az evangéliumnak ez a része, ez a fejezete az apostolok kiküldésével kezdődik. Jézus kiküldi a 12-t, és ez tulajdonképpen egy sikertörténet, hallgassuk csak. Miután összehívta a 12-t, erőt és hatalmat adott nekik minden ördög felett és a betegségek gyógyítására. Aztán elküldte őket, hogy hirdessék az Isten országát és gyógyítsanak. És aztán útra keltek tehát, és jártak faluról falura, hirdették az evangéliumot és gyógyítottak mindenütt. És amikor az apostolok visszatértek, elbeszélték neki mindazt, amit tettek. Sok gyógyítás történt, mert Jézus Krisztus isteni hatalommal, erővel, gyógyító erővel hatalmazta föl a tanítványokat arra, hogy a betegekhez odaforduljanak. Sikertörténet lehetne ebből is, a megszállott fiú meggyógyítóhatásából. És a tanítványok mégis tehetetlenül állnak a betegség előtt. Tehetetlenül állnak a szenvedő apa előtt, aki utolsó előtti mencsvárként odavitte a tanítványok elé fiát. Valószínűleg epilepsziás fiú lehetett. Ne csodálkozzunk hát Jézus heves reakcióján, amikor a tanítványok tehetetlensége felett így kiállt fel: ó hitetlen és elfajult nemzedék, meddig leszek még veletek, és meddig szenvedlek még titeket? Ne csodálkozzunk Jézus heves reakcióján, hogy látva a tanítványok tehetetlenségét, így kiált föl: meddig szenvedlek még titeket? Ugye jól megmondta a tehetetlen tanítványoknak. Ugye jól megmondta azoknak, akik arra hivattak el, hogy őt kövessék, és mégis isteni erő és hatalom híján a betegség előtt tehetetlenül állnak, és emberi kudarcukat muszáj, hogy elismerjék, mert nem tudták meggyógyítani a fiút. Ugye jól megmondta a tehetetlen tanítványoknak. Ugye jól megmondta nekünk. Az ő mai tehetetlen, kudarcot vallott, sikertörténetektől mentes tanítványaiknak. Bár a tanítványok nem szólalnak meg itt a történetben, nem mentegetik magukat. Mi azért kiválóan bele tudjuk érezni magunkat ebbe a helyzetbe. Kiválóan bele tudunk helyezkedni ebbe a tehetetlenségbe. Mert olyaj, mennyi tehetetlenség, mennyi kudarc és mennyi sikertelenség, ami az életünket jellemzi. Nap mint nap, újra és újra. Újra és újra elesünk, újra és újra vétünk gondolattal, szóval és cselekedettel. Újra és újra széttárjuk a kezünket, és nem tudjuk az Isten dicsőségét, nem tudjuk az Isten erejét, nem tudjuk az Isten magasztalását hirdetni az emberek között. Mi, mai Krisztus követők, nem küldettünk ki ugyan gyógyító erővel az emberek közé. Nem kell epilepsziás fiút meggyógyítanunk. De bőjt idején mégis van, úgy gondolom, van elszámolnivalónk bőven. Isten szeretett parancsa gyónó tükörként áll előttünk urvacsorás Isten tiszteleten. Vajon megtettünk-e mindent, ami ránk bizatott? Amivel az Isten megbízott minket, hogy földi életünkben mindezt elvégezzük. Szóval és cselekedettel, Isten szeretetével tisztogattunk-e? Tisztogattuk-e ezt a koszos, szennyes világot? Közvetlen környezetünket? Szóval, gondolattal, cselekedettel. Megtettük-e mindazt, amit Isten ránk bízott? Tisztátalan lelket nem kell ugyan kiűznünk, de emberi kapcsolataink kívülről jövő, vagy belülről fakadó szennyeződése ellen tehetünk valamit, sőt, mi több, nem is keveset. Vagy inkább sok esetben felelősséget lerázva, eltávolítjuk magunktól ezt a történetet, a tisztátalan lélek kiűzésének a történetét, és azt mondjuk, lám, mi tehetetlenek voltak a tanítványok. Bezzeg mi, mindent megteszünk. Vagy a felelősséget lerázva, így állunk Isten elé, hallgatunk, amikor szólnunk kellene, és panaszkodunk, amikor a hallgatás, meghallgatás ideje van. Ó, mennyi kudarc, mennyi megvallani való bűn, mennyi emberi vétek halmozódik föl nap-nap után, csak ha magam életére gondolok, saját önvizsgálatomat végzem el. És mindezek ellenére, ezen felül szól az Isten örömhíre, az Isten bűnbocsátó kegyelme hozzánk. Feléd és felém hirdettetik. És elérkezünk a titokhoz. Az örömhír után a titok is egy kicsit, töredékesen ugyan földi módon, földi lehetőségek között, de töredékesen megmutatkozik előttünk. A történet különös feszültsége, hogy a tanítványok nem gyógyították meg a fiút, a titkot megfejteni nem tudjuk, hogy miért nem tudták megtenni, de közel kerülni hozzá, nagyon is közel tudunk. Egy út vezet oda. Ha elfogadjuk, hogy éppen a tanítványok tehetetlenségén, kudarcán és sikertelenségén keresztül mutatkozik meg az Isten dicsősége, az Isten kegyelme. Éppen a tanítványok kudarcain keresztül rajzolódik ki ebben a történetben Jézus isteni hatalma. Jó, hogyha bőjtben erre is gondolunk. Sikertelenségeink, elbukásaink, tanítványi létünk kudarcai sötét hátterén még jobban, még élesebben rajzolódik ki Isten dicsősége, Isten hatalma, Isten gondviselése és kegyelme. Azt mondja az ige, ahol megsokasodik a bűn, ott kiárad, megnövekszik a kegyelem is. Óvaint attól, hogy kihasználjuk mindezt. De bűnvalló időszakban, bűneinkkel számot vetve, belekapaszkodhatunk az Isten kegyelmébe, tőle kérhetjük a feloldozást. Ebben a történetben nem kerülheti el a figyelmünket az, hogy Jézus elszenvedi a tanítványait. Mit is jelent ez? Ha ismerjük a történeteket, az Új Szövetség tanítványairól szóló Jézus tanítványairól szóló történetet az Új Szövetségben, akkor elénk kerülhet talán most legelőször is Péter alakja, akit szintén elszenvedett Jézus. Péter hol lelkes, hol fogadkozik, hol pedig megtagadja mesterét. Hol ő mondja el az első csodálatos hitvallást, erősen és bátran, teljes hittel, hol pedig ő is beleereszkedik abba a felesleges vitába, amelyet a tanítványok itt éppen a Lukács 9-ben vívnak egymás között, hogy ki a nagyobb, hogy ki a fontosabb, hogy ki az, aki az első helyre kerül. Jézus elszenvedi tanítványait, elszenvedte akkor Pétert, és elszenvedi a mai Pétereket is, minket is. Reflektál földhöz ragadt hatalmi harcainkra, reflektál kicsinységünkre, tökéletlenségünkre, és ha bűnvallással fordulunk hozzá, akkor fölemel és felold. Jézus elszenvedi tanítványait. És már is közelebb kerültünk az a különleges titokhoz, amely a történet végén megszólal, Jézus másodszor szól haláláról. Jegyezzétek meg jól ezeket a szavakat. Az emberfia emberek kezébe adatik. És az evangélium arról tesz bizonyságot, hogy a tanítványok nem értették meg, hogy miről beszél Jézus. Rejtve van még előttük. Ott van még a titok. A szenvedő Jézus alakja magasodik elénk ezen a vasárnapon, amikor Jézus másodszor szól haláláról. A szenvedő Jézus alakja magasodik elénk bőjt minden vasárnapján és minden egyes napján. Akkor is, amikor az énekkar majd igehirdetés, hirdetés után kedves úrvacsorai liturgiai énekünket énekli, az Agnus Deit. Krisztus ártatlan bárány, irgalmazd nekünk, hallgass meg minket, adj békességet. Így kapcsolódik össze az emberi kudarc Isten dicsőségével, és elindít, hogy saját életünket is így, ezen keresztül tudjuk szemlélni. Ezen keresztül tudjuk megvizsgálni, hogy előttünk ott magasodjon Isten örömhíre, evangéliuma. Bár igazságos, és sokszor és sokféleképpen elmondta Ószövetségben is, hogy gyűlöli a bűnt. De a bűnös embert mérhetetlenül, kimondhatatlanul szereti. A bűnös embert megváltotta fia halála árán. Ez hitünk szent titka, melyet bőti időben újra és újra szemlélhetünk, újra és újra a figyelmünk középpontjába kerülhet. Itt a földi életben ugyan töredékesen, de egykor majd színről színre láthatjuk Isten csodálatos titkait. Drága testvéreim, az elmúlt két nap kerületi vezető képzőn voltunk, és felfigyeltem egy könyvre, meg is vásároltam azt. A borítón egy evangélikus templom oltárképe, festmény címe, a megváltó. Krisztus keresztre feszített alakja van a borító legnagyobb részében, a kétharmadában. Krisztus keresztre feszített alakja. És a könyv címe, látszólagos ellentmondás, élet a gyülekezetben. Gyülekezetépítési szakkönyv ez. Látszólagos ellentmondás, mondom én, mert így kapcsolódik össze halál és élet. Krisztus keresztje és a mi gyülekezeti életünk, a jövőnk, a gyülekezetépítésünk. Kívánom, hogy egyéni életünkben minél jobban, minél mélyebben ebben a bőti időszakban, minél maradandóbban megtapasztalhassuk Krisztus keresztjének éltető erejét. És akkor gyülekezeti kisközösségeinkben, a nagy gyülekezetben, presbitériumban, minden közösségben megtörténhet a csoda, hogy Krisztus keresztje, a látszólagos kudarc, emberi szemmel nézve a halál, összekapcsolódik a feltámadott Krisztus képével, és gyülekezetépítésünknek jövőjével. Mert Krisztus növekszik, mi pedig, úgy, ahogy az ige mondja, egyre kisebbé leszünk, mert Isten dicsősége meglátszik rajtunk. Ezt kívánom mindannyiunknak, egyen-egyenként, és egy közösségben a gyülekezet számára. Amen. Imádkozzunk. Krisztus ártatlan bárány, ki miértünk megholtál, hallgass meg minket, amikor hozzád könyörgünk bőti időszak elején. Adj nekünk igaz önvizsgálatot, igaz bűnbánatot. Szembesíts tehetetlenségünkkel, töredékességünkkel, vétkeinkkel. De arra kérünk, ismertesd meg velünk a titkot is, hogy te már elkészítetted számunkra a kegyelmet, és Isten irgalma kiáradhat ránk. Így köszönjük, hogy felkészítesz minket az úrvacsora szentségének vételére. és új élet lehetőséget adsz nekünk.